Kedves hallgatom! A Királyok első könyve 21. részének 4. versét olvassuk. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta: nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. Királyok első könyve, 21. rész, 4. vers. Ahábnak nem sikerült az első próbálkozás, ezért hazamegy, és nyűgösködik, mint egy kisgyerek. Aháb gonosz volt, és még az éhség sztrájkot is bevetette, mert nem tudta elérni, amit akart, és nem tudta megszerezni a szőlőskertet. Ahábnak nem volt semmi ötlete arra, hogy miként szerezze meg Nábót szőlőjét, de Jezábelnek volt. Biztosítlak arról, hogy majd kitalál valamit, ami mégis lehetővé teszi férjének, hogy megszerezze a szőlőt. A felesége, Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt: min keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt: beszéltem a jezreeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta: nem adom neked a szőlőmet. A felesége, Jezábel, ezt mondta neki: hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél, és légy jókedvű. Majd én megszerzem neked a jezreeli Nábót szőlőjét. Királyok első könyve, 21. rész, 5., 6. és 7. vers. Jezábel uralkodó típusú, elférfiasodott nő volt. Én magam is féltem volna tőle, meg kell vallanom. Gonosz asszony, és mégis megszerzi a szőlőskertet. Egy jó kis összeesküvést sző, és bevon két istentelen és törvényt nem ismerő embert, hogy tanúskodjanak Nábót ellen. Azt mondják, hogy Nábót káromolta Istent és a királyt. Nábótot aztán kiviszik a városon kívülre, és halálra kövezik. Lehetne elképzelni ennél igazságtalanabb eljárást? Ez nagyon sokszor megtörtént már a világtörténelemben. Sokszor a csúcson levő emberek, akiknek megvolt mindenük, kizsákmányolták a kis embereket. Nábótot halálra kövezték. Vajon Ahábnak ez sikernek számított? Barátom, a bűnnel nem lehet boldogulni. Nem törődöm vele, ki vagy, eljön a nap, amikor minden bűnt kiegyenlítenek. Eljött Aháb életében is az a nap. Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz: kelj föl, vedd birtokba a jezreeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezreeli Nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Királyok első könyve, 21. rész, 15. és 16. vers. Ezért Jezábel megérkezett, és meghirdette férjének, Ahábnak: Nábót meghalt, most már tied a szőlőskert. Aháb gonoszság alapján szerezte meg. Istennek egy embere van ott. Hála legyen Istennek, hogy ott van az az ember közelben, aki meghirdeti neki Isten szavát. Ekkor így szólt az Úr igéje a Tisbei Illéshez: eredj, menj el Aháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr: öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr: ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, Ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Királyok első könyve, 21. rész, 17., 18. és 19. vers. Gondolj arra, amit Isten mondott. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 7. vers. Ha beszélhetnénk a múltban élt emberekkel, akár Isten szolgái, akár a sátán szolgái voltak, elmondanák nekünk, hogy ez Istennek egy megváltoztathatatlan törvénye. Jákob rájött ennek a törvénynek az igazságára. Az egyiptomi fáraó, aki megölte a kis héber fiúkat, azt gondolta, hogy elboldogul bűncselekményével, de egy napon rájött, hogy elsőszülöttje meghalt. Dávid szörnyű bűnt követett el, de nem tudott vele boldogulni. Ugyanaz történt vele, mint amit ő okozott másnak. A tarzuszi Saul vezető volt István megkövezésénél, de eljött az a nap Kis-Ázsiában, a piszídiai Antiókiában, amikor őt is halálra kövezték. Tény, hogy meghalt, de Isten feltámasztotta őt a halálból. Itt van az az ítélet, amit Ahában és Jezábelen hirdetett meg Isten prófétája. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből Aháb férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijjá fiának a házát, a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izraelt. Királyok első könyve, 21. rész, 21. és 22. vers. Isten így szólt Ahábhoz: eltávolítom a te házadat. Nem uralkodik itt a te családod. Isten ezt véghez is viszi. Jezábelről pedig így szólt az Úr: a kutyák eszik meg Jezábelt Jezreel falánál. Királyok első könyve, 21. rész, 23. vers. Mindkét ítélet nagyon határozottan bekövetkezett. A 22. fejezetben meglátjuk az Úr Ahábnak meghirdetett ítélete végbemenetelét. Amint követjük az északi királyságban uralkodó király életpályáját, lent délen Jósáfát kerül a trónra. Ő jó király, de most szövetségre lép Ahábbal. 3 esztendeig nyugton maradtak. Nem volt háború Arám és Izrael között. A 3. esztendőben, amikor Jósáfát, Júda királya elment Izrael királyához, Királyok első könyve, 22. rész, 1. és 2. vers. Mi történt, ami egy ilyen jó királyt, mint Jósáfátot, szövetségre késztette egy gonosz királlyal, Ahábbal? Miért kell barátkozni a természetes ellenségével? Ez abnormális szövetkezés, természetellenes egyesség. Ennél a pontnál furcsának tűnik, de rájövünk később, hogy Jórám, Jósáfát fia házasságot kötött Ataljával, Aháb és Jezábel lányával. Ez volt az oka annak, hogy Isten fiai összeházasodtak az emberek leányaival. Egy istenfélő örökséget kapott fiú házasságot kötött egy nagyon gonosz családból származó lányjal. A gonosz befolyás jutott előtérbe. Amikor a hívő és a nem hívő összeházasodik, akkor mindig bizonyos lehetsz benne, hogy a hívő bajba keveredik. Amikor házasságot köt az ördög gyermeke az Isten gyermekével, akkor az ember apósa majd gondoskodik a bajokról. Így szólt Izrael királya a szolgáihoz: jól tudjátok, hogy Rámót Gileád a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósáfáttól pedig ezt kérdezte: eljössz-e velem harcolni Rámót Gileádért? Jósáfát így felelt Izrael királyának: elmegyek, akárcsak te, az én népem, akárcsak a te néped, az én lovasságom, akárcsak a te lovasságod. Királyok első könyve, 22. rész, 3. és 4. vers. Rámót Gileád egyike volt Gád törzse városainak, és elragadta Szíria. Az lett volna legjobb, ha úgy hagyták volna a helyzetet, a status quo-t. Végül Jósáfát kimaradhatott volna belőle. Követnie kellett volna az Úr prófétájától kapott tanácsot. Nagyon rossz volt, hogy az ördögi ember és Isten embere szövetségre lépett. Ez nem Jósáfát harca volt egyáltalán. Gileád nem tartozott hozzá, hanem Ahábé volt, és Aháb kerül bajba miatta. De Jósáfát ezt mondta Izrael királyának: kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Királyok első könyve, 22. rész, 5. vers. Jósáfát Isten embere volt. Meg akarta ismerni Isten akaratát. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mintegy 400 embert, és ezt kérdezte tőlük: elmenjek-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek: vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósáfát azonban ezt mondta: nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Királyok első könyve, 22. rész, 6. és 7. vers. Jósáfát tudni akarja az Úr tervét, és azt gyanítja, hogy ezek a hamis proféták nem azt közvetítik. Neki volt lelki felismerése, ezért kérdezi: nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósáfátnak: van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájehu, Jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt: ne mondjon ilyet a király. Királyok első könyve, 22. rész, 8. vers. Aztán Aháb bemutatja Mikájehut, a legutolsó szónokot. Szokatlanul teszi ezt, amikor ezt mondja: de én gyűlölöm őt. Aztán Jósáfát ezt mondja Ahábnak: nem igazán gondolod, hogy gyűlölöd az Isten emberét? Valaki azt mondta, hogy az embert nem igazán ismerik a barátai, inkább ismerik az ellenségei. Mindenkinek bizonyosnak kell lennie, hogy megfelelő ellensége van. A legjobb elismerés Mikájehúnak az volt, amit Aháb mondott: gyűlölöm őt. Az Úr munkájában mindig büszke voltam arra a tényre, hogy megfelelőek voltak az ellenségeim. Szeretem ellenségeimet, mert nem állnak ki az Úr igéje mellett. Jó, ha megfelelőek az ellenségeink, és megfelelőek a barátaink. Igazán elmondhatom, hogy hálát adok Istennek barátaimért. Hálát adok Istennek ellenségeimért is. Egyszer valaki ezt mondta egy prédikátorról bemutatásakor: nincs egyetlen ellensége sem. Isten irgalmazzon neki. Csak hallgatnod kellett volna 3 percig, és megmondhattad volna, hogy miért nem voltak ellenségei. Nem állt ki semmi mellett. Mikájehu ténylegesen a legjobb barátja volt Ahábnak, aki valaha kiállt valami mellett. Aháb csak nem ismerte őt. Mikájehu elmondhatta Pállal együtt: most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Galatákhoz írt levél, 4. rész, 16. vers. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta: ilyes Mikájehúért, Jimlá fiáért. Királyok első könyve, 22. rész, 9. vers. Oda vitték Mikájehút. Végül is nagyon közel lakott ahhoz a helyhez. Aháb börtönben őrizte. Ez egyike ezeknek a nagy drámai jeleneteknek. Izrael királya és Jósáfát, Júda királya ott ült díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján, Samária kapu bejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Szitkijá, Kanaaná fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta. Így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, még csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak. Vonulj föl Rámót Gileád ellen, és sikerrel jársz. Az Úr a király kezébe adja azt. Királyok első könyve, 22. rész, 10., 11. és 12. vers. Elképzelhetjük azt a 400 prófétát, amin sürgölődnek Aháb körül. Menj el Szíria királya ellen! Az egyik próféta különösen drámai módon fejezte ki magát. Titkíjá vasszarvakat készített magának, és mindenkit félrelökve ezt mondta. Ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. Milyen látványos jelenet! Két király a trónon, és mindezek a próféták körülöttük ezt kiabálják. Menj fel harcolni, győzni fogsz! A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájehút, így szólt hozzá. Nézd, a próféták egyhangulag jót ígérnek a királynak. Legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék. Ígérj jót! Királyok első könyve, 22. rész, 13. vers. A küldött előhozta Mikájehút, és közben ezt mondta. Csak ajánlani szeretnék neked valamit. Minden próféta valami jót prófétált. Azt mondják a királynak, hogy harcoljon, mert győzni fog. Ezt akarja hallani. Csatlakoznod kell hozzájuk. Akkor visszakerülhetsz a király jó indulatába. Itt van a nagy esélyed, Mikájehú. Feltételezem, hogy az őr azt gondolta, hogy ezzel segíti Mikájehút. De Mikájehú így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Királyok első könyve, 22. rész, 14. vers. Mikájehú válasza nem csak, hogy nem volt drámai, hanem egyenesen humorosnak tűnt. Ezt mondta, csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Aztán Mikájehú bement és megragadta a helyzetet. Látta a két királyt a trónon, meg Baál minden hamis prófétáját a teremben körül. Valamennyien szépeket mondtak Ahábnak. Mindnyájan olvashatták ezt a könyvet. Hogyan nyerjek barátokat, és hogyan befolyásoljam az embereket? Mikájehú nem olvasta ezt a könyvet. Nem olvasta azt a könyvet sem, hogy a pozitív gondolkodás hatalma. Valójában nagyon negatívan viselkedett. Sok erő van a negatív gondolkodásban is, barátom. Nekünk többre van szükség belőle napjainkban. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle, Mikájehú, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki, vonulj föl, és járj szerencsével. Az Úr a király kezébe adja azt. Királyok első könyve, 22. rész, 15. vers. Figyeld meg, hogy Mikájehú mit mond a királyoknak. Neki ez humoros jelenet, ezért csatlakozik hozzá az érdekesség érdekében. Azt hiszem, gúnyosan nyilatkozott, amennyire csak illés tehette annak idején. Ugyanabból a fajtából valók voltak. Mikájehú ezt mondta, vonulj föl, és járj szerencsével. Az Úr a király kezébe adja azt. A király azonnal látta, hogy a próféta nevetségessé tette. A király azonban ezt mondta neki. Hányszor eskedtelek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében? Királyok első könyve, 22. rész, 16. vers. A király így szólt. Tudom, hogy nevetségessé tettél, mert sohasem vagy a hamis proféták oldalán. Hirtelen Mikeás nagyon komoly és ünnepélyes nyilatkozatot tesz. Erre így felelt. Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta. Nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósáfáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. Királyok első könyve, 11. rész, 17. és 18. vers. Izrael királya így szól Jósáfáthoz. Megmondtam neked, hogy csak gonoszt jövendől nekem. Aztán Mikájehú így szólt. Még nem mondtam el mindent. Valami mást is mondok, amit meg kell hallanotok. És ekkor példázatot mondott. Példázatnak lehet nevezni, mert ez a redukció ad abszurdum jelleget viseli. Ez egy elnyűjt példázat, az ellentétre alapuló példázat. Ehhez hasonló példázatokat nem lehet találni az Úr Jézus eljöveteléig, ahogy az Úr tanítását följegyezte Lukács. Vegyük például az igazságtalan bíró példázatát. Isten nem igazságtalan bíró. Figyeljük meg, hogy Mikájehú mit mond itt. Mikájehú pedig ezt mondta. Halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr. Ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Királyok első könyve, 22. rész, 19. és 20. vers. Hát ez nem nevetséges? El tudod képzelni, hogy Isten összehívja az igazgató tanácsot, vagy az egyházi tanácsot, hogy megkérdezze tőlük, miként kell kezelni egy ilyen ügyet? Isten már tudja, hogy mit cselekszik, és neki nincs szüksége semmilyen tanácsra. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem! E történet alapján is látom, hogy mennyire kell vigyáznom akaratodra és szent lelked vezetésére. Adj érzékeny szívet és lelket, és bölcs értelmet, hogy mindig azt kövessem, amit te akarsz cselekedni az életemben és az életem által. Amen.